Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Biblia vasárnap ígérítési alapigéjét, amelyet megírva találunk János evangéliumában, az 5. fejezet 39. versétől a 44. versig a következőképpen. Jézus így szólt: ti azért kutatjátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Én nem fogadok el dicsőséget emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Én az Atyám nevében jöttem, mégsem fogadtatok be. Ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok. Hogyan tudnátok hinni ti, akik egymástól fogadtok el dicsőséget, de azt a dicsőséget, amely az egy Istentől van, nem keresitek. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban örök ellentét van az ember dicsőség keresése és az Isten dicsősége között. Isten a saját dicsőségével akar megajándékozni bennünket, míg az ember a saját dicsőségét keresi. És éppen ezért fogalmaz úgy a Szentírás, hogy az ember bűnös, most hadd mondjak egy másik kifejezést erre, ami mondhatjuk azt, hogy szinonímája a bűnösnek, hiány lény. Mert a Bibliában, tudnunk kell, a bűnös nem elsősorban erkölcsi kategória, hogy valamely törvényeket megszegte, hanem azt jelenti, hogy hiányzik belőlünk valami. És éppen ezért azzal telik az életünk, hogy keressük ezt a hiányzót. Tehát mivel az ember a saját dicsőségét keresi, de az Isten dicsősége hiányzik belőle, ezért vagyunk hiánylények, és ezért mondja azt Pál apostol, így fogalmaz, hogy mindannyian hiával vagyunk az Isten dicsőségének. Hát, hogy mennyire szükségünk van a dicsőségre, hadd olvassak fel néhány részt Feleki László Dicséret óceán című novellájából. Kabóca Lajos, a tehetséges fiatal író befejezte novelláját. Elégedetten nézett végig a sűrűn teleírt lapokon. Nem azért mondom, gondolta magában, de kitűnő írás. Akárki büszke lenne rá. Először a feleségének olvasta fel. Az asszony csillogó szemekkel hallgatta végig, majd a férje nyakába ugrott. Drágám, hiszen ez csodálatos, te vagy a világ legnagyobb írója. Kabóca elnézően mosolygott. Ez azért túlzás. Éppenséggel én is érzem, hogy jól sikerült, de a világ elsőségért még sokat kell dolgoznom. Utána az édesanyjának mutatta meg a novellát, az elolvasta, de a könnyeitől egy szót sem tudott szólni. Odaadta az írást szigorú ítéletű barátjának, Sanyinak is. Azt gondosan végigolvasta, majd mélyen Kabóca szemébe nézve, keményen megrázta az író jobbját. Az utóbbi 10 év legnagyobb novellája, mondta egy kicsit szégyelve meghatottságát. Ez igen. Látod, használt az őszinte kritika, kezd kibontakozni igazi géniuszod. Most mélyen belemarkoltál a lényegbe. Félrelökted az olcsó fordulatokat, az öncélú szatirizálást, és ezzel túlszárnyaltad önmagadat, ezt már csak te tudod fölülmúlni. Bálint szerint a novella nem az utolsó 10 év, hanem az utolsó 100 év legnagyobb írása. Könnyeivel küzdve mondta, szegény megboldogult Hemingway is ilyen tisztaságra, ilyen egyszerűségre törekedett, de ezt a magaslatot sohasem tudta elérni. Ahogy Schopenhauer írta, a lángész ruhája a mesztelenség, az egyszerűség. De ehhez a te duzzadó, ezer színű, zengő mondani való szükséges. Nem akarom túl hosszúra sorolni a szót. Van még 3 frappánsabbnál frappánsabb dicséret, míg ezzel záródik. Általában mindenkinek tetszett a novella. Volt, aki körültáncolt a kabócát, volt, aki megelégedett azzal, hogy csak a kezét csóholgatta. Kiki vérmérséklete szerint. Minden barátja mást és mást dicsért benne. És ez csak megerősítette kabócát abban a meggyőződésében, hogy sokrétű, egyetemes művet alkotott, amelyben mindenki megtalálja a választ a lelke mélyén izzó, legégetőbb kérdésekre. Mindössze egyetlen egy embernek nem tetszett a novella, és ez a szám úgy szólván elenyésző a dicséretek óceánjában. Az illető egy heti lap szerkesztője, akinek kabóca közlés céljából adta át a novellát. Hát, csupán egyetlen egy embernek nem tetszett. Hát nekem úgy eszembe jutott, hogy igen, nagyon sokak dicsérnek bennünket, de vajon, aki írja a mi életünket, aki ajándékozta az életünket, annak vajon tetszik-e? Mert itt ez a lényeg. Mérhetetlenül szükségünk van a dicsérete, az elismerése, de olyan ritkán kapunk őszinte szót, mint ahogyan ebben a novellában is láttuk. És nekem az a feltűnő a novella mellett, hogy amikor felolvasunk egy igét, például a mait, igaz, hogy már 22. esztendeje, hogy szolgálok, de még soha nem volt olyan textus, amely mézes, mádos szavakkal dicsérte volna a gyülekezetet. Mert ez a könyv, ez nem olyan. Ebben őszinte szavakat lehet találni. Jézus sohasem volt mézes, mádos, most sem az, hiszen olyan őszintén mondja el azt, nem akartok hozzám jönni, mondja Jézus. Nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Ezzel kimondja azt, hogy gyerekek, nincs életetek. Addig, amíg az emberek dicsérete számunkra fontosabb lesz, mint amit Jézus mond, addig ne is ámítsuk magunkat arról, hogy most mi mindennel rendelkezünk mi. És azt is látjuk, hogy Jézus ugye elmondja ebben a rövid szakaszban, elmondja azt, hogy ő nem vár, illetve nem azt, hogy nem vár, azt, hogy én nem fogadok el dicsőséget emberektől. Sohasem fogadott el dicsőséget, dicséretet emberektől. Ez különben óriási kérdést vett fel az Isten dicsérettel kapcsolatban. Hogyan kell nekünk Isten dicsérni? Gondoljunk 2 történetre. Az egyik a gazdag ifjú, aki élete nagy kérdésével megy oda Jézushoz. Mester, de így kezdődik pontosabban, hogy jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Élete legnagyobb kérdésével, és hogyan próbálja magát meggyőzni arról, hogy ő jó helyre megy, hogy jó mesternek nevezi Jézust. És Jézus elfogadja, Nem. Azonnal arra válaszol, arra reagál először. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Itt teljesen félreteszi azt, hogy ő egyenlő az Istennel. Teljesen félreteszi. Hogy gondoljunk Nikodémus történetére, amikor oda megy a nagy tanácsnak a tagja, tehát lényegében mint egy parlamenti képviselő, oda megy Jézus, hogy egy cirkalmas körmondatot mond, hogy ú, mester, tudjuk, hogy te az Istentől jöttél, tanítól, mert senki sem tudja megtenni azokat a jeleket és csodákat, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus, mintha eleresztette volna a feje mellett, vagy füle mellett. Egy szót nem reagál erre. Nem mondja azt, hogy igen, én meg hallottam róla Nikodémus, hogy milyen fantasztikus képviselő vagy a parlamentben. Nem. Azt mondja, te figyelj, ha nem születsz újjá, te meg sem láthatod az Isten országát. Hát ebben udvariasság nincsen. Gondoljunk bele, hogy Jézus örült volna annak, hogyha valamilyen formában szobrot állítanak neki, vagy mondjuk a jeruzsálemi teológiai fakultás díszdoktorává avatták volna? Én azt hiszem, hogy nem. Én itt gondolkoztam el azon, hogy hogyan is ábrázoljuk mi Jézust. Előfordult már az utóbbi időben, hogy ilyen túlságosan a sikerre, a boldogulásra, mert ugye most ez a wellness, meg ez a kultusz van, erre a törekvő keresztjének, van a sikerkereszténység, akik szintén ugye ezt tartják, lényegében az Istenüknek, hogy minden sikerüljön, mindenki gyógyuljon, és így tovább gazdag legyen, stb. Voltak, akik ezt így megfogalmazták már, hogy nem az a fontos, hogy Jézus ott a kereszten lóg, hanem az, hogy ő feltámadt és él, és dicsőséges király. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy bizony az a fontos, az, hogy minden templomunk középpontjában a kereszten függő Krisztus van. Bizony az a fontos. Tudnilik, az, hogy Jézus nem fogad el dicséretet és dicsőséget az emberektől, azt a legjobban így tudjuk kiábrázolni. A legméltóbb jézusi ábrázolás az a kivégző eszközön, a kereszten méltatlanul függő korpusz. Az a méltó, hogy a méltatlanul függő korpusz van előttünk. És így gondoljunk bele, hogy voltak-e olyan szabadsághősök, vagy vannak olyan szabadsághőseink, akiket így ábrázolunk, kivégző eszközön, hogy megyünk koszorúzni. Van olyan, hogy ott lóg a bitón egy szabadsághősünk? Nem, ilyen nincs. Ez egy botrányos megfogalmazása a szenvedésnek, ami ki van téve minden templomba. Mert ez az Isten dicsősége. Az ember dicsősége ugye mindig a diadalmas ember. Diadalmas szobrokat látunk. Ilyen hatalmas. Az erő megtestesítője. Hát nézzük meg mondjuk Egerben azok a hatalmas hősök. Nézzük meg a hősök terén. A hatalmas hősök. És tényleg az ember meghatódik rajta, hogy tényleg hatalmas hősök, de ez az igazi. Amikor meri az Isten, tehát ebből látjuk azt, hogy a megváltás az isteni, Istentől jön, hogy ember soha nem gondolt volna ilyesmire. hogy vállalja a gyengeséget, a kereszthalált, a csúfos keresztrefeszítést? Hát erre mondtam azt egy pár hete, hogy ezt a luxust csak az Isten vállalhatja. Ilyen módon jelenik meg ebben a világban, amely a szépséget, az egészséget, a jólétet isteníti. Szóval mi az egymástól fogadunk el dicsőséget, egymást emeljük fel, vagy egymást emeljük ki, vagy egymást húzzuk le, és igazából nem is nagyon tudjuk kezelni, a helyén kezelni ezeket a dolgokat, amikor megdicsérnek, mert azt is érezzük, hogy hát nem illő dicsekedni, ahogyan mondjuk a kabócáról is olvastam itt, hogy hát ugye elnézően mosogat, hogy hát igen, igen, de hát azért még van fejlődni valóm. Vagy sokszor azt érezzük, hogy nem őszinte a dicséret. Tele van álságossággal. Nem őszinte az elismerés. Vagy azt is érezzük, hogy hát nem csak minket illetne. Hát, hogyha őt meg kell dicsérni, akkor a másikat is meg kell dicsérni. Vagy azt is átérezhetjük már, hogy hát igazából ez kegyelem. Kegyelemből történt az, ami történhetett, amit elértem. De hogyha el is érünk valamilyen célt, el is érjük a saját dicsőségünket, amit keresünk, tehát valamit sikerül letenni az asztalra, akkor is hiába vagyunk az Isten dicsőségének, amit ő akar nekünk adni. És éppen ezért az egész életünk egy futás az elismerésért, és hogyha megvan, még akkor is csalódás érhet bennünket, hiszen egy kicsit később rájövünk arra, hogy mégis ugyanazok maradtunk, mint akik régebben voltunk. Nem változtunk meg. A siker, amit letettünk az asztalra, nem változtatott meg bennünket. Nem lettünk általa jobbak. Ezért van az, hogy maguk alá esnek nagy bajnokok egy-egy ilyen siker után, egy idő elteltével, mert rájön arra, hogy nem változott semmi. A lényegét tekintve. Sőt, valamikor azt érzi az ember, hogy rosszabb lettem, mert hát hivalkodóbbá lettem. Talán sokkal jobban megvilágítja ezt az egész kérdést egy teljesen hétköznapi esemény. Lelkészhez járt egy, meg egy másik feleség is lelki gondozásra. Mind a kettőnél ugyanazok a problémák voltak. Rossz a férj, rossz apa. Problémáik vannak a kamasz nagy fiúk nevelésével, akik nem csak az iskolával rúgták össze a port, hanem már a törvénnyel is szembe kerültek. Komoly probléma. Mind a kettő édesanyjával odáig jutott a lelkész, hogy szükség van a megbocsátás, hogy megbocsássanak a férjüknek. Mind a ketten elfogadták ezt. Csak úgy zárójelesen jegyzem meg, hogy vannak ilyen kulcskérdések a Szentírásban. Néhány ilyen kulcskérdés, nem túl sok. Mert az élethez igazából nagyon kevésre van szükség. Jézus azt mondja, hogy csak egyre. Szóval kevés ilyen kulcsmondat van, vagy kulcskifejezés. Hát a megbocsátás az ilyen. Tehát, hogyha van valami gondunk, által a megbocsátás az valószínű, hogy segít. Na, de nem olyan könnyű ez ám. Mind a ketten elfogadták, tudták, hogy erre szükség van, viszont azt látta a lelkész, hogy az egyikük meg tudott bocsátani, a másik nem. És azon gondolkozott, hogy mi az oka annak, hogy éppen azt tudott megbocsátani, akinek rosszabb volt a férje, és kevésbé volt vallásos. Mondom most ilyen kifejezése, hogy nem volt megtérve. És ő bocsátott meg. Nem a másik, aki sokkal élőbb hitű volt. És kevésbé volt rossz a férje. Hónapok teltek még el, amikor egyszer kibújt a szög a zsákból, és ezt mondja, az a feleség, aki nem tudott megbocsátani, ha a fiam elzüllik, akkor az egész életem csődöt mondott. És miért nem tudott megbocsátani? Azért, mert ennek a nőnek az egész élete a fia boldogsága és sikere körül forgott. Benne látta a saját értékességét. Szokták kifejezni, hogy te vagy az életem értelme. Tehát benne látta az élete értelmét. És hogyha elromlik, akkor oda van a dicsőségem. Értjük, hogy mi az összefüggés? Ha mi a dicsőségünket emberektől várjuk, hogy sikerül jól megnevelve kiadni a kezünkből egy gyereket, sikerül jó munkát kiadni a kezünkből, ha ettől függ a mi önértékelésünk, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. És neki szüksége volt arra, hogy a férjére továbbra is haragudjon, mert legalább akkor őt lehet okolni a bajokért, és nem saját magát. Ezért nem tudott megbocsátani. Ennyire szoros az összefüggés a között, hogy meg tudok-e bocsátani a családtagjaimnak, akik vétkeztek ellenem, vagy pedig nem. Ez attól függ, hogy Istennek adom a dicsőséget, vagy pedig nem. Azt mondja a szeretet himnuszában Pál apostol, hogy a szeretet sok bűnt elfedez. Most már értem az összefüggést. Miért mondja Jézus azt, hogy ti pillanat, megkeresem. Tehát, én nem fogadom el a dicsőséget az emberektől, rólatok viszont tudom, hogy nincs meg bennetek az Isten szeretete. Hogyan függ össze akkor az Isten szeretete és az emberi dicsőség hajhászás? Tehát úgy, hogyha a magam dicsőségét keresem, emberek elfogadását, dicsőségét keresem, dicséretét keresem, akkor nem szerethetem, nem tudom szeretni az Istent. Mert én az embereken csüggök. A szeretet viszont sok bűnt elfedezne. Segítene maga az Isten abban, hogy megbocsássunk. Azt mondja Jézus, hogy lényegében a megoldás az a befogadás, az ő befogadása. Mondhatjuk azt, hogy panasz szó az, hogy hát ha más a saját nevében jön, akkor azt befogadjátok. De hát én az Atya nevében jöttem. Miért nem fogadtok be? Ugye Jézus befogadó volt, koldust, leprást, bűnöst, bárki, aki az útjába került, befogadta. Az, aki azt fogadja be Jézust, aki ugyanezt teszi. És nem mondja azt a másiknak, hogy ó, hol voltál te 20 éve? Hát miért nem voltál akkor a gyülekezetnek a tagja? Vagy nem mondja azt, hogy ó, hát persze, hát könnyű, hogy a rendszerváltás után. De előtte mi volt? Vagy nem mondja azt, aki befogadja Jézust, hogy na és akkor hogy te ennek vagy annak a pártnak a tagja voltál? Vagy nem mondja azt, hogy jaj, hát gyerekem, hát én már 20-szor több prédikációt hallottam, mint te. Hol vagy te hozzám képest? Aki Jézus befogadja, az befogadja a másik embert. Az 56-os eseményekkel kapcsolatban látogatást tettünk a Szikla kórházban, amelyben ugye nagyon sok sebesültet ápoltak annak idején, de nem csak akkor, hanem a második világháború idején is. És nekem nagyon megindító volt az, amikor elmondták, hogy hát bizony a második világháborúban nem csak a magyar sebesülteket látták el, hanem ha úgy hozta a sors, akkor a nácit is ellátták. Vagy 56-ban, amikor magyar sebesülteket láttak el nyilván, ők voltak leginkább a sérültek, De ha úgy hozta a sors, a szovjet katonát is ápolták. Pedig nagy zsúfoltság volt. És akkor persze eszembe jut az, hogy Észtélo Gábor válogatott. Nyilván az volt neki a legfontosabb, hogy azokat a zsidó gyerekeket, akiket a deportálás veszélye fenyegetett, mentse. De ha ott volt egy szovjet katona, ott volt egy náci katona, azok volt, hogy egy helyre kerültek abba a otthonná átalakított villába, ápolásra. Azért, mert itt derül ki az, hogy az Isten dicsősége hiánya miatt egyformán leszünk sebesültek, és most már lelki értelemben mondom. Én azt hiszem, hogy a nagytartsai gyülekezet az olyan gyülekezetté lehet, amely komolyan műveli és ápolja azt a hagyományát, amely a befogadásról szól. Miért? Azért, mert ahogyan hallottam, jövőre ünnepli a település, az ide betelepülő szlovákok betelepülésének a 300. évfordulóját. Vagyis mi tudjuk, magamat is beleveszem, mert az én őseim nem Nagytartsára, de Békés Csabára települtek be. Tehát mi tudjuk azt, hogy mit jelent betelepültnek lenni, és befogadottnak lenni. Mert befogadtak bennünket. És ezt a hagyományt, a befogadásnak a hagyományát nekünk életbe vágóan fontos gyakorolni. Itt vagyunk az agglomerációban, települnek be az emberek. Hát mi tudjuk, hogy mit jelent jövevénynek lenni. És tudjuk, mit jelent az, hogy befogadni. Az a gyülekezet, amely befogadó, az a gyülekezet él, mert az Jézust fogadja be. Az a gyülekezet, amely nem befogadó, az előregszik, meghal. És személyesre véve a szót, az az ember, amely befogadó, az élni fog, aki nem, örökre elvész. Az Isten fia befogadó. És nem féltette az Atya Isten az ő fiát, nem mentette, és Jézus sem a maga életét mentette, hanem a miénket. Hát ez volt még egy nagyon megrendítő számomra, amikor ott a Szikla kórházban bemutatták, van ott egy olyan terem, ahol egy német főhadiszállás rendeztek be, és akkor az a jelenet van viaszfigurákból kirakva, hogy éppen elfogják Horthy Istvánt, hogy őt ejtsék túszul, és Horthy Miklóst vele próbálják rávenni arra, hogy ne ugorjon ki. Már akkor megtudja Hitler, hogy Horthy Miklós ki akar ugrani a háborúból, hogy tárgyalásokat is végzett ezzel kapcsolatban, ezt az eszközt találja. Megfenyegeti. És ugye a kormányzó nyilván sokkal érzékenyebb már az első fia elvesztése után, amikor már a másodikat is veszélyeztetik. És nem ítélheti el senki őt, hogy nem merte kockára tenni a fél életét. De az Isten az egyszülött fiát adta, értünk. Jézus nem mentette az életét, hanem a miénket menti. És hát erről szólnak az írások. A 286-os énekünk is vége erről szólt, hogy mit jelenthet számunkra a Szentírás, ha végre befogadjuk, ha végre odafordulunk. Ezért emlékezünk Biblia vasárnapon erre. Még annyit talán érdemes megjegyezni, amikor Jézus azt mondja, hogy hát az írások rólam tesznek bizonyságot, akkor az Ószövetségről van szó. Ennyire fontos az Ószövetség. Ezt csak azért teszem zárójelbe, mert ugye tudjuk, hogy vannak, akik elvetik. Jézus mit mond? Azok rólam tesznek bizonyságot. Rólam tesznek bizonyságot. Erről szólnak az írások, a Biblia vasárnap erről szól, és mi is ebből szeretnénk élni. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, hála neked, hogy te nem mentetted az életedet, hanem a mi életünket mentetted. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megláthatjuk, hogy saját dicsőségünk keresése nem csökkenti a hiány érzetünket. Mert minduntalan érezzük és tudjuk, hogy valami több, valami más hiányzik a te dicsőséged, amely olyan megbotránkoztató módon a kereszten nyilvánult meg. Úrunk Istenünk, kérünk téged, hogy te formáld át a mi szívünket, életünket, hogy téged befogadva élhessünk, és tudjuk a te tőled kapott új reménységgel, kegyelemmel formálni kapcsolatainkat, életünket. Amen.